Kedves testvéreim, végső kérdéseinkre keressük a végső válaszokat. Mik ezek a végső kérdések? Azt hiszem, itt kell kezdeni, hogy kicsoda az ember. Aztán, ha van Isten, kicsoda az Isten? Milyen Isten az Isten? Aztán mi köze az embernek az Istenhez, az Istennek az emberhez? Milyen kapcsolatban van, legyen az ember az Istennel? És aztán jön a többi kérdés. Miért van annyi bűn ebben a világban? Miért szenvedünk annyit? Miért van halál? Annyi igazságtalanság? Sorjáznak egymás után a kérdések, de a legelső mégiscsak az, hogy emberek vagyunk. Mit jelent ez, hogy emberek vagyunk? Kicsoda az ember? Ma este ezzel a kérdéssel foglalkozunk. Annak idején, ami Urunk Jézus Krisztusnak az volt a módszere, hogy amikor föltettek neki egy kérdést, nem definícióval válaszolt, hanem egy-egy történettel. Éppen tegnap is hallottuk ezt, ki az én fele barátom, és nem definíciót kapott az a törvénytudó, hanem egy történetet. Na hát ma is ez lesz, csak most éppen nem. A Bibliából veszek először, aztán majd később onnan is veszek egy történetet, hanem egy megtörtént, valóságos történetet mondok el a testvéreimnek. Egyre inkább beszélnek a lélektan tudományában egy bizonyos Viktor Frankl-ról, aki én is szívesen olvasok, aki Auschwitzot, Dachaut megjárta. Hát az élményeit leírta, ebből a leírásból olvasok most valamit, mondok el valamit a testvéreimnek, és ez lesz a kiinduló pont annak a megértésére, hogy kicsoda az ember. Tehát képzeljük el azt, amit nem lehet elképzelni, a leírhatatlan borzalmakat, nyomorúságot, éhezést, tetveket, flektifusz, mindenféle Auschwitzban és Dachauban, és ekkor, ennek közepette 1945 elején történik az, amit most elmondok. Egy eléggé ismert külföldi zeneszerző és szövegkönyvíró egyik nap bizalmába avatott, és azt mondta, te doktor, szeretnék neked valamit elmesélni. Nemrég furcsa álmom volt. Egy hang azt mondta nekem, hogy kívánhatok valamit, mondjam csak meg neki, mit szeretnék tudni, és választ fog adni bármilyen kérdésemre. És tudod-e, mit kérdeztem? Azt, hogy számomra mikor lesz vége a háborúnak. Érted-e, doktor, hogyan gondolom? Az én számomra. Ez azt jelenti, hogy tudni akartam, mikor szabadul fel a mi táborunk, mikor szakad vége a mi szenvedéseinknek. És mikor álmodtad mindezt, kérdeztem. 1945. februárjában, mondta. Zárójelben akkor március elejét írtuk már. Tovább érdeklődtem, hogy mit válaszolt az álom hang. Halkan, titkolózva, fülembe sugta, március 30-án. Amikor ez a bajtársam elmesélte nekem ezt az álmát, tele volt reményekkel, és meg volt győződve arról, hogy az álom hang ígérete valóra válik. Ám a megjósolt időpont egyre közeledett, és a hadi helyzetre vonatkozóan a táborba beszivárgott hírek egyre kevésbé tették valószínűvé, hogy a front valóban még márciusban meghozhatja számunkra a felszabadulást. És akkor a következő történt. Március 29-én ez az ember hirtelen belázasodott. 30-án Tehát azon a napon, amikor a jóslat szerint vége a háborúnak és ezzel az ő szenvedéseinek is, delíriumba esett, végül eszméletét vesztette, és március 31-én Flektifuszban elhunyt. Ecce homo. Ime ilyen az ember. Ebből a rettenetes történetből nagyon sok és nagyon messze menő következtetést lehet levonni. Arra nézve, hogy kicsoda hát az ember. Ha ezt a borzasztó esetet analizáljuk, akkor ilyenfajta megállapításra jutunk, hogy az ember igazában egy erőmű, egy törpe erőmű, amiben erők játszanak, erők kavarognak, és viszik az életet, vagy ha elakad valahol, az erőknek az áramlása, összeomlik az élet. Az ember egy törpe erőmű, amely, most már részletezem a dolgot valamelyest, testi és lelki erőknek az összjátékában zajlik. Az orvostudomány, ami évtizedeinkben egész csodálatos összjátékot fedezett fel a test és a lélek között, idegen szóval ezt pszichoszomatikának nevezik, a psziché az a lélek görögül, a szóma a test, pszichoszomatika, ez azt jelenti, hogy eddig nem is sejtett összefüggések vannak a kettő között, a test felől indulnak késztetések, és a lélek azt feldolgozza, és lesz belőle akarás, és cselekvés, és öröm, vagy szenvedés. Tehát a test felől jönnek impulzusok, energia, hatások, erőhatások a lélek felé, de fordítva is, a lélek felől is jönnek impulzusok, erőhatások a test felé, és a statisztikákat egyre emelik az orvosok, és egyre többet beszélnek arról, hogy ez is, az is, tulajdonképpen pszichoszomatikus betegség, tehát ami gyomorfekélynek tűnik, vagy migrénnek éli át valaki, vagy magas vérnyomásnak, esetleg egészen az infarktusig menően, amit ilyen biológiai tünetnek él át valaki, és szalad az orvoshoz, és próbálja megtalálni a megfelelő kémiai behatást, hogy ez a tünet lecsillapodjék, ez igazából pszichés gyökerű, tehát pszichoszomatika, ez a mostani orvostudománynak a nagy vívmánya, és egyre több összefüggést, és egyre szorosabb összefüggést fedeznek fel a lélek és a test között, a psziché és a szóma között. A testvéreim, itt kapcsolódunk mi bele, bibliaolvasó emberek, és mondom a testvéreimnek azt, hogy a görög bibliában érdekes módon az életre nézve két szót találunk. Mind a kettő használatos mai nyelvhasználatban is, de nem úgy, ahogy a Biblia ért, úgyhogy ne vezessen félre minket ez a mostani használata a két szónak, csak vissza az eredetihez. Az egyik szó a biosz, amiből a biológia lett. A másik a zoé, amiből nagyon helytelenül, tévesen zoológia lett. A Bibliában egészen más az értelme, mint a zoológiának, de mondom, ez a két szó van, a biosz és a zoé. Na most az, amit eddig mondottam, a pszichoszomatika, az együtt véve a biosz. Az élet, az életnek ez az összjátéka, és hát ezt tovább fogják kutatni, ebben élünk, az embereknek a tudatában az van, hogy ez az ember, kicsoda az ember, test, léleknek az összjátéka, és nem több. Majd itt fogunk beleakaszkodni a dologba, és tényleg nem több, csak ennyi. Fölidézem Freudnak a modelljét, amin talán már túl vannak, sok tekintetben túl vannak, de mégis azért alapvetően visszatérnek a legmodernebb lélektan tudósok is Freudnak a modelljéhez, mert nagyon áttekinthető és meggyőző a modell. Egy hármasságról beszél Freud, azt mondja, hogy vagyok én, aki gondolkozom, most éppen beszélek. Most van fölöttem, az úgynevezett fölöttes én, és belül mélységeinkben van a, úgy mondja, das es, az über ich, és a das es, az über ich, röviden szólva jelenti az erkölcsi szabályokat, törvényeket, amiket én kaptam anyámtól, apámtól, tanítómtól, papomtól, aki éppen közreműködött az én öntudatom, jellemem kiművelésében. Ez az über ich, tehát a követelményeknek, az erkölcsi igazságnak a rendszere, amelyik újra meg újra belebeszél az én vágyaimba, döntéseimbe, tehát az über ich, de van egy mélysége az életemnek, a das es, amit így fordítottak zseniálisan magyarra, hogy az ős valami, az ösztön élet tulajdonképpen, amit Freud nagyon primitíven értelmezett, aztán később kiszélesítették. Freud igazából csak a libidót találta az ösztön életben, az élni akarást, a gyönyörvágyat, a szexuális kívánságokat így lehet mondani, és mondották is szakemberek, hogy Freud egy ablak nélküli pincét rajzolt az ő modelljében, amiben föntről van bejárás, lentről kifelé van kapcsolat, nem könnyű, mert van ellenállás, elfolytás, stb. De egy ablaktalan pince, amiben összegyülekeztek az én elfolytott, elfelejtett régi élményeim és a letagadott tilos vágyaim. Tehát egy ablaktalan pince, csak úgy röviden zárójelben mondom, jött aztán utána Jung, és ő azt az újítást hozta, hogy nem igaz, hogy ablaktalan ez a pince, van ablaka. Jungnak a nagy újítása, hogy ez a pince, ez a tudattalan, ez a mély világ, ennek van ablaka, kitekintése az összemberiségre. Tehát én begyűjtöm magamba akaratlanul is az egész emberiségnek a tapasztalatait, ilyen ősképekben, archetípusokban. Na, ez már csak részletkérdés, de ő is arról beszél, hogy van egy pince, egy lent lévő valami, ahonnét igazából a nagy erő hatások áradnak. Tehát itt van a szerencsétlen én, a tudatos én, amely két erőnek az ütközésében kínlódik, keresi a kompromisszumot, az esz szinte tolja maga előtt az embert, hogy eredj és csináld, az über ich meg fékezi az embert. A tólás, a hajtás és a fékezés középpontjában van az én, ez a tudatos én, és köti a kompromisszumokat, hogy egy kicsit a libidó vágyát megérje, aztán azért az über ich se panaszkodjék, hogy erkölcstelen vagyok. Na, ez a freudi modell az életre nézve. És ebben nagyon sok igazság van, ezt nem lehet elvitatni, ezt lehet finomítani, de alapvetően ez a modell, ez van. A kérdés azonban az, hogy ez az egész, ez az, amit görög szóval úgy nevezünk, hogy biosz. Az egész modell minden részletével, ez az ember. És mondom, most kapaszkodunk bele a tanításaiba, hogy csak ennyi az ember. Szóma és psziché. És most jön az, hogy a Biblia egy másik szót is használ, leginkább ezt használja, főként amikor az Istentől nyert új életet jelöli, akkor használ ezt a másik szót, hogy zoé. Tehát itt kiszélesedik a dolog, és most éljük ezekben az évtizedekben azt, hogy egy új dimenziót fedeznek föl a lélektan szakemberei, a pszichoszomatikán túlmenően egy új dimenziót, amit esetleg úgy mondanak, hogy das Geistige, vagy a noogén dimenzió, a nous, a szellemet jelenti, stb. Most nem megyek részletekbe. Tehát a lényeg az, hogy egy hallatlan nagy fordulat következik be, vagy egy nagy előrelépés történik a lélektan világában, egy vadonatúj dimenziót fedeznek föl, amit a Biblia persze már réges-rég fölfedezett, és a Biblia részint így mondja a biosszal szemben, hogy zoé, és a szóma psziché után úgy mondja, hogy pneuma, szellem. Tehát itt van a nagy kérdés, hogy igazuk van-e a pszichiátereknek, orvosoknak, amikor úgy kezelik az embert, hogy pszichoszomatikus egység. Hát a mi meggyőződésünk szerint nem igaz, nem jól kezelik, mert egy dimenziót, egy erő lehetőséget, egy erő hatásrendszert kihagynak, vagy tudatosan tagadnak, vagy elfolytanak. Egy nagyon egyszerű példán szemléltetem, de hiszen akár ezt a nyomorult embert is, akinek a sorsát idéztem, idézhetnénk. Ez is, ha egy kicsit visszatérünk a történetére, pszichoszomatikusan a nulla ponton volt valósággal. Éhség, fagy, betegség, tetvek, tifusz, halál. És akkor kap egy érintést, egy szellemi érintést, egy sugallatot. És arra sugallatra egyszerre életre támad. Most már nem fontos a hideg, nem fontosak a tetvek, az éhség, semmi nem fontos. Megvan a dátum, megvan az ígéret, megvan a reménység. Addig guggolva is kibírjuk, vagy tetvesen is kibírjuk. Kibírjuk. És elkövetkezik a március 30-a, és a szellemi sugallat hamisnak bizonyul, és akkor egy nap alatt összeomlik az egész. Döbbenetes dolog. Itt lehet kitapintani az emberlétnek azt a misztériumát, amit most kezdenek érteni az emberek. Egy nagyon szerény ellenpéldát a saját életemből el tudok mondani. Először akkor értem át ezt a csodavilágot, amiben élünk. Amikor teológus voltam, harmadéves teológus voltam, otthon feküdtem, influenza, jó anyám bugyolált, mindenféle, akkoriban még nem voltak semmiféle micinek, meg icinek, micinek, hanem akkor volt az aspirin és semmit. Na hát szóval gyógyított, bugyolált, vizes lepedő, minden a lázat akarta lenyomni, beteg voltam. És akkor egyszer csak berobbant a lakásunkba az egyik teológus barátom, és azt mondta, hogy te Jóska, ösztöndíjat kaptál Németországba. De csak úgy kapod meg, hogyha egy hét múlva Lipcsében jelentkezel a Teológiai Akadémián. Mert már egy kicsit elkéstek. Ha egy héten belül ki tudsz menni, megkapod, ha nem, akkor elvész az ösztöndíj. Gondolj el, kell. És ott voltam én bepakolva és lázasan. Hát testvéreim, akár hiszik, akár nem, abban az órában kiugrottam az ágyból, megszűnt a láz, megszűnt a influenza, és hatodik napon ott voltam Lipcsében. Hatodik napon jelentkeztem Lipcsében a Teológiai Akadémián, vagy egyetemi fakultáson. Mi történt? A pszichoszomatikus biosz, az csinálta magáét. És egyszer csak érintést kapott egy másik világból. Egy érintést a Zoé megérintette a bioszt. És akkor egyszerre a biosznak a törvényei érvénytelenné lettek. Ennek az embernek, aki ma is él, 84 éves Bécsben professzor, ennek az embernek egyik legvakmerőbb mondata ebben a könyvben az, hogy a tankönyvek hazudnak. Így kimondja kereken, a tankönyvek hazudnak, persze, hát jól kell érteni, hazudnak, amik azt mondják, hogy a flektifuszba bele kell halni, ha ennyi minimális kalóriát nem kap az ember éjjel, ha lezsitál, hazudnak. És valóban így relatíve, okosan érte a mondatot, az a helyzet, hogy megvan a tankönyveknek az igazsága, a biológiának az igazsága, de van egy valami szupra, van egy szuper, amikor a több mint biológia megérinti a bioszt, akkor valami csoda történik. És ezt mondom annak idején, én így éltem át, hogy egyszerre értelmetlenné, feleslegessé, károssá lett az, hogy beteg. Miért vagyok beteg? amikor egy évre szóló ösztöndíjat kaphatnék. Egyszerre érvénytelenné lett. Jött egy cél, egy látomás, egy szellemi érintés, egy reménység, egy öröm, és akkor egyszerre nem volt érvényes a betegség. Nos, testvéreim, ez az emberlétnek az a plusz titka, amit ma még a pszichiáterek általában nem értenek. Némelyik kezdi már érteni, ez a Frankl is érti már. De a többség még nem érti, a többség még a kémiának a bűvöletében van, az orvosságoknak a bűvöletében, a tankönyveknek a bűvöletében van, a biosznak a bűvöletében van, és mi keresztények bizonyíthatjuk, persze nem csak mi részesedünk ezekben a zoé, az életnek az érintésében, de hát mi arra vagyunk hivatva, hogy részesedjünk és bizonyítsuk a világnak, hogy több az élet, mint a biosz. A zoé mérhetetlenül több, mint a biosz. És hát most itt lehetne biblia tanulmányokat folytatni, gyönyörűséges igék vannak, csak ízelítőül olvasok egyet-kettőt. A 36. Zsoltárban ezt olvassuk. Istenem, nálad van az élet forrása. A te világosságod által látunk világosságot. Nagyon érdekes a Biblia az életet, a zoét, az örök életet összeköti a világosság fogalmával. János 8.12. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat sötétségbe, mert övé lesz az életnek a világossága. Ugyanaz, ami itt az Ószövetségben van, a János 8.12-ben van. De külön is érdemes elgondolkozni a János Evangélium a 5. részén, ennek egyik versén, ahol ezt olvassuk, ahogyan az atyának önmagában van élete, úgy a fiúnak is megadta, hogy önmagában legyen élete. Jézus Krisztus ebben különbözik mi tőlünk, hogy neki önmagában volt élete, teljes volt az élete, minket pedig időnként megérint a zoé. Persze sokkal többször érinthetne, most itt a Szentlélekről szóló teológiai gondolatokat kellene felsorakoztatni, de a valóság, a keresztény életnek a valóság az, hogy éljük a bioszt, a pszichoszomatikus életet, és időnként megérint minket a zoé, és akkor rendkívül jelenségek történnek. A sírást abba hagyjuk, és esetleg éppen derű, öröm születik a szívünkben. Az értelmetlenség egyszer csak világosság lesz, értelem lesz, a betegség eltűnik, és így tovább. Tehát van ilyen isteni lehetőség, hogy a zoé, amelyik az Istenre jellemző, az Isten a zoé, és Jézus Krisztus teljes volt, ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága, így kezdődik a János Evangéliuma. Tehát ez az isteni zoé megérinti a mi bioszunkat. És akkor életre támadunk, akkor egyszerre megoldódik sok minden, amit egyébként emberi szinten nem tudnánk megoldani. Most olvasok egy bibliai történetet, amelyik tovább viszi a gondolatainkat, elmélyíti a gondolatainkat ebben az összefüggésben, de azt remélem, hogy a modell, az alapvető igazság most már a testvéreim szívébe kirajzolódott. Van egy élet, amit apánk, anyánktól kaptunk, pszichoszomatikusan zajlik, kavarog az élet, és időnként a zoé, az isteni élet megérinti az életünket. Most a Lukács evangéliumának az 5. fejezetéből olvasom az első néhány verset. Jézus beszállt az egyik hajóba, a Genezáreti tó partjánál voltak ekkor, beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, Azután leült és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt, Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálót. És amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadozott a hálójuk. Ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig oda mentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt és azokat, akik vele voltak és segítettek. Na ennyi elég is a történetből. Tehát itt megint egy szemléletes eset áll elénk az emberlétről, az emberlétnek a csődjéről, az ürességről, a semmiről, a 20. század egzisztencialista irodalmának a vezér szava a semmi. Sartre és társai azt mondják, hogy az emberlét ezt jelenti, hogy belehajítottak a semmibe. Embernek lenni azt jelenti a semmibe belehajított létezés. Na hát itt van a semmi. Egész éjjel fáradoztunk és nem fogtunk semmit. Elérkeztünk a semmihez. A biosz kifulladt, több nem telik belőlünk, ami rajtunk át. Azt megcselekedtük, egész éjszaka kínlódtunk, próbálkoztunk, most már lehetetlen, ebben az időben már nem lehet halászni. És amikor a semminek a szorításába, a kínjába vannak, akkor megjelenik a Zoé. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Az élet, a Zoé megjelenik, és azt mondja, hogy vessétek ki a hálóitokat. És akkor az első gesztus, az első mozdulat, az ellenkez, Uram, hát egész éjjel fáradtunk, és semmit nem fogtunk. Hát mi vagyunk a halászok, te okos dolgokat beszélsz, te prédikátor vagy, te proféta vagy, te akár mi vagy, rabbi vagy, messiás vagy, de halászni mi tudunk. És hogy mikor kell és hogyan kell halászni, azt mi tudjuk. De, és itt jön a fordulat, a biosz ellenkezik a pneumával, a zoéval, ezt sok helyen mondja a Biblia, a test gondolata ellenségeskedés a szellem gondolatával szembe, ez itt nagyon plasztikusan mutatkozik. Uram, hát ne kívánj tőlünk ilyet, de mégiscsak győz a bizalom, győz valami érthetetlen többlet, amit Péter ott megkap abban a hajóban, és beeveznek, és megtörténik a csoda. A Zoé olyan sugárzást produkál, mindegy milyen szóval mondom el a misztériumot, a titkot, a csodát, hogy szinte elsüllyed a hajójuk, úgy teli vannak a csodálatos halfogással. És ekkor megjelenik a reakciója a Zoé kiáradásának, szakmailag így mondják a teológiában, a misztérium tremendum, a reszkető misztérium, a remektető misztérium, a misztérium tremendum megjelenik. Elfogja a félelem Pétert, Uram, menj el, ez valami olyan új világ, ebben én nem szok otthonosan mozogni, ez nekem idegen, én nem vagyok méltó erre, menj el, Uram, hagyd békén engem, hagyd békén az én csődömmel, az én üres hálómmal, hagyd békén, menj el, Uram, amit te hozol, az olyan többlet, hogy azt én nem bírom elviselni. A misztérium tremendum, a szentséges borzongás, félelem, reszketés, amikor a isteni megérinti az emberit. Most testvéreim, Itt van tehát vázlatosan, majd még folytatjuk, ha Isten engedi a következő estéken, de itt van vázlatosan az emberlétnek a szerkezete, úgy, ahogy a Biblia adja elénk. Nagyon megköszönjük a lélektannak az előmunkálatait, ahogyan a pszichoszomatikát kidolgozta, és fölkinálja nekünk, és tisztelettel viseltetünk azok iránt, a pszichiáterek iránt, akik csak ezen a dimenzión belül tudnak mozogni, a pszichoszomatikán belül, és reméljük azt, hogy hamarosan eljön egy új fajta pszichoterápia, amiben a Zoé is megkapja maga helyét és jogosultságát. Mondom, ez kezd bontakozni a szakmában, és reméljük, hogy a gyerekeink már egy magasabb iskolát fognak járni. Na, a lényeg itt az tehát, hogy a Biblia a Zoéról beszél, a biosszal szembe, nem jó az, hogy szembe, kiegészíti, mert a Zoé az nem feltétlenül semmis, és semmiképpen nem semmisíti meg a bioszt. Ellenkezés van, feszültség van, és ebben a feszültségben emelkedik magasabb létre az élet. Itt mondhatnám azt, hogy ez így van a vallásban, így van a művészetben, így van a szerelemben, így van az életnek minden kiemelkedő területén. Maradjunk egy pillanatra a szexualitás világában, mert ott nagyon lehet szemlélni a dolgokat. A szexualitás világ azt jelenti, hogy a das es, az ablaktalan pince, vagy az ablakkal felruházott pince, az én ős valóságom taszít, hajt, ha nő vagyok a férfi felé, ha férfi vagyok a nő felé, egészséges esetben. Tehát hajt, és ez nem rossz, ez az Istentől van így. Csak egészen más az, hogy az életem csak ilyen hajtott élet, vagy húzott élet. A Zoé nem hajt engem, hanem húz. Azt mondja Pál, nem voltam engedetlen a mennyei látás iránt. Egy látomást kapott, és az elkezdte húzni Pált, nem lögdöste. A das es, az lögdös minket, az ős valami, a szexualitás, a vér, a test, az taszítja, löki az ember. A látomás húzza, nem voltam engedetlen a mennyei látás iránt. Tehát ez a keresztény szemlélet az emberi életnek, hogy nem csak ez a pszichoszomatika van, és az emberi ösztönöknek a taszigálása, ahogyan visz minket, és az überi fékez eközben, és leszünk neurótikusokká, mert ez a neurózisnak a keletkezési sémája, hogy az überi túlságosan erős, az ős ösztönerő túlságosan erős, mind a kettő túlságosan erős, és belebetegszik az ember. Na tehát a keresztény életnek a csodálatos, szenzációs töblete a Zoé, a pneuma, az isteni érintés, amikor az isteni élet, amelyik a legteljesebben Jézus Krisztusba jött közé, az isteni élet megérinti a bioszt. Befejezésül még visszatérek erre a nyomorult emberre, erre a zeneszerzőre, aki ott elpusztult Auschwitzben március 31-én. Még valamit hozzá kell fűzni az ő szomorú történetéhez. Hát ez az ember talán életében először kapott ilyen sugallatot, és ez a sugallat talán igaz is volt, mert végül is számára tényleg 30-án befejeződött az élet. Ha úgy akarom, lehet azt is mondani, hogy ő megszabadult március 30-án az élettől, de hát most ne menjünk ebbe a részletbe. Az nyilvánvaló, hogy kezdő volt ebben a tudományban. Ezt is majd még kell finomítani, ezt a gondolatot, hogy mi az, hogy szellemi érintés, a Zoé-nak, a pneumának az érintése. Na, most maradjunk annál, hogy ez az ember kezdő volt ebben a világban, és valamit még meg kellett volna tanulnia, és hogyha itt valaki elindul a Zoé útján, a pneumatikus érintések keresése útján, akkor kérve kérem, hogy ezt, amit most olvasok a Bibliából, ezt nagyon tanulja meg. Mert az egész szellemi életre, világra, amire Szentlélek Isten elsegíthet minket, ez nagyon kell. Tudnék egy ótestamentumi ige, talán sokan már sejtik, hogy mire gondolok. Dániel könyvében van egy hatalmas ige, amikor életveszélyes fenyegetést kap Dániel és a barátai, halállal fenyegeti, akkor azt mondja, van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk, ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király, de ha nem tenné is, akkor is ezt az Isten tiszteljük. Ha belepusztulunk a tüzes kemencébe, Auschwitz kemencébe és a többibe, de ha nem tenné is. Testvérem, aki el akar indulni, és én hívogatlak, mert csak így érdemes élni, hogy ezeket az érintéseket kapjuk, ezeket a szellemi impulzusokat, ezt a töbletet, a zoét kapjuk, csak így érdemes élni. De aki el akar indulni ezen az úton, azt kérve kérem, hogy ezt az igét mindjárt a küszöbnél, hogy belép ebbe a világba, ezt nagyon jegyezze meg. Hatalmas Isten, ami Istenünk, a tüzes kemencéből is ki tud szabadítani, de ha nem tenné is, akkor is ezt csináljuk tovább, hogy szomjazzuk a szellemi érintést, gyönyörködünk a Jézus Krisztusban, akarjuk követni Jézus Krisztus, mert ő benne árad újra meg újra a szellemi erő, tehát csodák történnek, fölépülünk betegségből, megsokasodik a kenyér, és értelmet kap az élet, és sok minden csoda dolog történik, de ha nem történne is, akkor is ez az élet az igazi, még a sóvárgásában is, a nem kapott Szentlélek is ajándék annak, aki tud már valamit a Szentlélekről. A meg nem történt csoda is erősítheti a hitét annak, aki valami ízelítőt kapott legalább a szellemi világból. Ez a nyomorult ember, ez belepusztult abba, hogy mindent rátett erre a napra, hogy március 30-án, tudjuk a történetből, ha még 2-3 hetet várt volna, mert akkor már ott lettek volna, ott voltak Auschwitzban és Dachauban, 2-3 hét kellett csak, és ki lehetett volna bírni. De ő mindent rátett erre a lapra, hogy március 30-a, és nem ismerte ezt az igét, hogy de ha nem tenné is, akkor március 31-én és áprilisban is várom, és 1-2 hét múlva átélem a szabadulást. Tehát hívogatlak, testvérek, gyertek ebbe a világba, mert így érdemes élni a Zoé-nak a világában. Isteni érintések, áldásoknak a világában. Csak ez kockázatos világ, mert itt leesik a fejünkről a korona, itt kiesik a kezünkből a dirigens pálca, hogy mi dirigáljuk az életet. Itt kiszolgáltatottokká leszünk, de az örök szeretetnek kiszolgáltatott emberek leszünk. Az isteni szeretetnek, az agapénak. Itt is majd talán beszélünk róla, az erósz és az agapé, mennyire más. Az isteni szeretetnek kiszolgáltatott emberek leszünk, és nagyon megéri. Sok csodát élünk át, de ha nem tenni, de ha semmit nem élnénk át, akkor is ez az ember létnek az isteni teljessége. Csöndesedjünk el, imádkozzunk.